Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ezt a mai napot is békességben megfuthattuk. Hálásak vagyunk, hogy előtted állhatunk meg újra, és köszönjük, Urunk, hogy a te ígéd ma is megszólalhat közöttünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, segíts bennünket a naponkénti bibliaolvasásban, a veled való közösségben, hogy mind jobban ismerjünk téged. De azért is könyörgünk, Urunk, hogy ezzel az ismerettel együtt hadd legyen minél több engedelmesség, odaadás is a mi életünkben. Így könyörgünk azért, hogy ma is úgy tolmácsold a te üzenetedet a számunkra, hogy tudjunk annak az ígének az erejében járni, és szeretnénk, Urunk, téged megdicsőíteni engedelmes életünkkel. Hálásak vagyunk, hogy ismerhetünk téged. Köszönjük neked, Urunk, hogy talán az anyatejjel együtt szívtuk magunkba az első imádságot. Köszönjük, Urunk, hogy talán legtöbbünknek, mint a lélegzetvétel, úgy hozzátartozik az életünkhöz a veled való közösség. De, Urunk, ments meg bennünket attól, hogy automatikussá megszokottá váljon ez a veled való közösség, és különösen is esedezünk ebben a furcsa világban, amelyben nem minden fehér és fekete, nem minden egyértelmű, mi hadd lássuk a te ígédet, a te akaratodat egyértelműen és világosan. Hadd tudjuk megítélni, mi a jó és mi a rossz, és hadd tudjuk azt cselekedni, ha kell, a világ ellenére is, mert tudjuk, egyedül te vagy a mi üdvözítünk, megtartunk, gondviselünk. Könyörülj rajtunk, Urunk, és nem méltatlan voltunkat nézd, hanem Krisztusért hallgass meg bennünket, és légy velünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Királyok első könyvéből, a 16., 17., 18. és 19. fejezetek válogatott verseiből. Akháb, Omri fia, Asának, Júda királyának a 38. évében lett Izrael királya. 22 évig volt Akháb, Omri fia, Izrael királya Samáriában. Akháb, Omri fia azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jézabelt, a Szidónia királyának, Edbaálnak a leányát, és Baált kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is állított neki a Baál templomban, amelyet Samáriában épített. Készítetett Akháb egy Asera szobrot is, és többet bosszantotta tetteivel Akháb az urat, Izrael istenét, mint ő előtte Izrael bármelyik királya. Az ő idejében építette újjá a bételi Hiél Jerikót, elsőszülött fián Abirámon vetette meg annak az alapját, és legkisebb fián Szegubon állította fel a kapuját az Úr szava szerint, amelyet megmondott Józsué Nun fia által. A Giládban lakó Tisbei Illés ezt mondta Akhábnak: az élő Úrra, Izrael istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, amíg én azt nem mondom. Hosszú idő múlva, a harmadik esztendőben így szólt az Úr igéje Illéshez: eredj, jelenj meg Akhábnál, mert esőt akarok adni a földre. Illés tehát elment, hogy megjelenjen Akhábnál. Samáriában súlyos éhínség volt. Ekkor Akháb hivatta Obadját, a palota felügyelőjét. Obadjá igen félte az urat, mert amikor Jézabel ki akarta írtani az Úr profétáit, Obadjá magához vett 100 profétát, és elrejtette őket 50-enként egy-egy barlangba, és ellátta őket kenyérrel és vízzel. Akháb ezt mondta Obadjának: menj el az ország összes forrásához és minden patakjához, talán akad fű, és életben hagyhatjuk a lovakat és összvéreket, és nem kell levágnunk az állatokat. Felosztották azért maguk között az országot, hogy ki mit járjon be. Akháb külön ment az egyik úton, Obadjá is külön ment egy másikon. Miközben Obadjá úton volt, egyszer csak előtte termett Illés. Obadjá fölismerte, arcra borult, és ezt kérdezte. Te vagy az uram Illés? Ő így felelt neki, én vagyok. Eredj, mondd meg uradnak, hogy itt van Illés. Elment tehát Obadjá Akháb elé, hogy jelentést tegyen neki, Akháb pedig Illés elé ment. Amikor Akháb meglátta Illést, ezt mondta neki. Te vagy az Izrael megrontója. Ő így felelt, nem én döntöm romlásba Izraelt, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az Úr parancsolatait, és te a baálokat követed. Most azért üzenj, gyűjts ide hozzám a Kármelhegyre egész Izraelt, meg Baál 450 profétáját, Asera 400 profétájával együtt, akik Jézabel asztaláról esznek. Akkor elküldött Akháb Izrael fiaiért, és összegyűjtötte a profétákat a Kármelhegyre. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt. Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelt egy szót sem. Akkor Illés ezt mondta a népnek. Én maradtam az Úr egyetlen profétája, Baál profétái pedig 450-en vannak. Adjanak nekünk két bikát, ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, darabolják föl és rakják a fahasábokra, de tüzet ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát, rárakom a fahasábokra, de tüzet én sem gyújtok. Ezután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép megszólalt, és ezt mondta, jó lesz így. Illés ezután így szólt Baál profétáihoz. Válasszátok ki az egyik bikát, és készítsétek el először ti, mert ti vagytok többen, és hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet ne gyújtsatok. Ők fogták a nekik jutott bikát, elkészítették, és segítségül hívták Baál nevét, így szólongatva őt reggeltől egészen délig, ó Baál, felej nekünk, de nem jött válasz, és nem felelt senki. Eközben ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Délben aztán Illés gúnyolni kezdte őket, és ezt mondta, kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten ő, talán elmélkedik, vagy a dolgát végzi, vagy úton van, vagy talán alszik, és majd felébred. Erre elkezdtek hangosan kiáltozni, és szokásuk szerint összevagdosták magukat kardjukkal és dárdájukkal, amíg el nem borította őket a vér. Dél elmúltával révületbe estek, egészen az áldozat idejéig, de nem jött válasz, nem felelt és nem figyelt rájuk senki sem. Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta. Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem. Felej nekem, Uram, felej nekem, hadd tudja meg ez az egész nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és fordítsd vissza a szívüket. Akkor lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égő áldozatot, és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra borult, és ezt mondogatta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Illés pedig ezt mondta nekik, ragadjátok meg Baál prófétáit, senki sem menekülhessen el közülük. És megragadták őket. Illés levitette őket a kisonpatak mellé, és ott lemészárolta őket. Amikor Akháb elmondta Jézabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jézabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Kedves testvérek, ahogyan az istentisztelet előtt beszéltünk is róla, a templom előtt, a templom téren, Bibliaolvasó fonalunk útmutatása szerint holnap fogjuk befejezni a Királyok első könyvét. A könyv utolsó fejezeteit a 17. résztől kezdve úgy szoktuk nyilván tartani, vagy számon tartani, mint Illés történetét. De Illés története nagyon erősen összefonódik az akkori aktuális király életével, Akháb királlyal. Rengeteg igehirdetés, biblia tanulmány megjelent már Illéssel kapcsolatban, erről a szószékről is biztos, hogy már nagyon sok igehirdetés elhangzott, az Illés történetével, Illés történetéről. Én most a másik emberre szeretnék figyelni, Akháb királyra. Mert meg fogjuk látni, hogy mennyire nem csak hogy tanulságos, hanem mennyire mai, hátborzongatóan mai az ő története, az ő élete. Akháb király Krisztus előtt 874-től 853-ig uralkodott Izraelben. Ekkor már ketté szakadt az ország, és az északi ország résznek volt ő a királya. Ahogy hallottuk is az igében, az apja az előző király, Omri volt, neki sokkal kevesebb idő adatott az uralkodásra. Omri király kezdte Izrael számára Samáriát, a várost fővárossá tenni. Tehát az északi országrész számára Samáriát ő próbálta meg kiépíteni, mint főváros gyanánt. És Akháb vitte véghez ezt a munkát. Ő tette teljessé. Ez a Samária egy hegyen épült város, és Akháb volt az, aki nagy palotát épített, aki a várost kőfallal vette körül, és mivel dombon volt maga a város, és kőfal vette körül, szinte bevehetetlen volt ez a település. Jeruzsálemtől mintegy 50 kilométerre északra feküdt. És egyébként pedig egy jó hely volt, hiszen az alatta lévő völgy egy nagyon termékeny terület. Omri, ahogy hallottuk is, azt tette, amit rossznak lát az Úr. Ezzel összegzi Isten igéje az ő tevékenységét, uralkodásait, és hát úgy tűnik, hogy a fia ezt látta, és ő ugyanezt vitte tovább. Sőt, azt is írja az ige, hogy ő volt ebben a legjobb. Senki nem volt, aki így bosszantotta volna Istent, mint Akháb király. Már a házasság kötése is bűn volt, de ez az első lépése, azaz a házasság kötése előre vetíti az ő egész uralkodását, annak mozgatóját, ami pedig az önérdek és a politika. A föníciai királynak Edbálnak a lányát vette el, mert úgy tűnt, hogy ez jó politikai döntés. Ismerünk azért ilyet, aki korábban ugyanezt tette. Salamon király is. Úgy látta jónak, jó, hogyha elveszem az egyiptomi király, azaz a fáraónak a lányát feleségül. Igaz, hogy semmi közünk nincs egymáshoz, de politikailag összekötjük egymást, és talán így nem lesz majd háború, konfliktus közöttünk. Azzal nem törődött sajnos, sem Salamon, de Akháb még kevésbé, hogy ez Isten előtt kedvese vagy sem. És itt rögtön meg kell állni egy rövid pillanatra, mert nem lehet elmenni amellett, hogy mennyire fontos a párválasztás. Ez mennyire lényeges dolog. Sokan nem törődnek vele. Mindegy az. Majd lesz valaki. Pláne most, amikor olyan könnyű elválni is. De egyáltalán nem mellékes, hogy kivel kötjük össze az életünket. Az egész életünket befolyásolja, hogy ki lesz a társunk. És a keresztény ember a keresztények közül kellene, hogy válasszon, hiszen azt mondja Isten igéje, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele másigában. Ez ilyen egyszerű. Mert ők nem egyfelé húznak, és nyilván nem is fognak tudni haladni. A Bibliában rengeteg ilyen esetet találunk, megint csak ide lehet hozni Salamont, akit a rengeteg pogány felesége eltántorított Istentől. Akháb persze nem ezt tartotta szem előtt, neki más szempontjai voltak. Jézabel pedig, az ő felesége, hozta a maga isteneit, Baált és Aserát. Ő nem volt megengedő, nem volt toleráns, liberális gondolkodású a vallás terén. Hozta az isteneit, és keményen ráerőltette a férjére és a népre is. Nem érdekelte, hogy ő ide csak úgy bejött, nem érdekelte, hogy ez nem az ő hazája. Hozta, amilyen volt, és ráerőltette mindenkire. Ugye mennyire aktuális az ige? Ugye mennyire mai? Ma éppen ezt éljük. Kéretlenül, erőszakosan jönnek be tömegek Európába, de azonnal követelőznek vallásukra hivatkozva. Mit szabad enniük, és mit nem? Ami nem tetszik, eldobálják. Mikor kell nekik szabadnapot biztosítani? Milyen ruhában kell járniuk? És milyen ruhát vegyenek fel akár körülöttük? Ez azonban az ő nézőpontjuk. A másik nézőpont pedig a miénk, hogy tudunk-e mi is ragaszkodni a magunkéhoz. Akháb király tökéletes előképe a mai Európának. Toleráns volt Akháb király, megengedő a feleségével szemben, mert a pillanatnyi érdeke ezt diktálta. De hogy Isten szerint mi a helyes, azzal a legkevésbé sem törődött. Egészen döbbenetes, ma Európában a politikusok az alapján változtatják naponta a véleményüket, kijelentéseiket, hogy mi tetszik a szavazóknak, hogyan lehetnek népszerűek. Nem számít, hogy meghazudtolják magukat egyik napról a másikra. Nem jelent semmit, mert csak a népszerűség és az újraválasztása fontos. Lassan 20 éve történt, hogy Kiotóban megállapodást akartak aláírni a környezetvédelem tekintetében, és vállalásokat vártak a fejlett és fejlődő országoktól a széndioxid kibocsátás csökkentésére. Talán sokan emlékszünk rá, és ezen a konferencián az Egyesült Államok azt mondta, ő nem vállal semmit, mert neki ez némi gazdasági visszaesést fog jelenteni, és neki ez nem éri meg. Hogy az unokák gázállarcban fognak járni, az nem számít. Csak az számít, hogy jövőre engem megválasszanak. Hogy mi lesz évtizedek múlva, az nem érdekes. És ma ugyanezért nem cselekszenek a Közel-Keleten. Akháb tehát, bár ismerte Istent, de mindig fontosabb volt neki a saját érdeke. És ezt látjuk abban is, hogy képes volt engedni felesége erőszakos vallási térhódításának, sőt segítette azt. Ő építetett egy Baál templomot, és egy Asera szobrot is felállítatott. Mindent megtett, mert úgy tűnt, hogy ez a jól felfogott érdeke az országnak. Testvérek, olvastam az készülés során, hogy vannak ma is olyan teológusok, nem politikusok, teológusok, akik azt mondják, hogy Akháb király milyen nagyszerű ember volt, milyen remekül olvasta a történelmet, milyen ügyesen alkalmazkodott a változó világhoz. Miközben Isten igéje egyértelműen megítéli és elítéli, vannak, akik le tudják azt írni, hogy Akháb egy rendkívül világos látású és modern gondolkodású ember volt, a tolerancia egyik zászlóvivője. Hogy ez azzal járt, hogy az élő Isten szolgáit Jézabel a feleség megölette, hogy sok életben maradt próféta barlangokban bujkált és ott engedte az életét, az már nem számít. Fő a vallási tolerancia, akár a másik vallásával szemben is az enyém kárára. És megint csak a magunk világát hozom elő, muzulmán emberek járhatnak csadorban, imádkozhatnak a munkahelyen, vagy ahol akarnak, nyugati országokban, és ezzel együtt Olaszországban betiltották az iskolákban a feszület kihelyezését, mert azt mondják, ez sérti a vallási egyenjogúságot. Angliában kirúgtak valakit a munkahelyéről, mert ápolónőként nem volt hajlandó levenni, szintén a feszületet a nyakából. A FIFA megtiltotta, hogy futballpályán a focisták a mez alá felvegyék azt a pólót, amire az van írva, hogy Jézus szeret téged, mert ez sért állítólag másokat. Ugyanezen okok miatt a vallási tolerancia, nekünk mindent meg kell engedni. Amiben vagyunk tehát, testvérek, és ezt ezért mondom, mert lehet eljátszani, hogy mi kegyesek vagyok, és minket ez nem érdekel, de ebben a világban élünk. Erről szól folyamatosan a televízió, a rádió, az újság, és arra szeretnék rámutatni, hogy ez nem mai esemény. Közel 3000 éve ugyanez megtörtént, és folyamatosan történik. Nem politizálunk a szószéken, de láthatjuk, hogy Isten igéje mennyire mai, mennyire a mi világunkat, a mi aktuális 21. századi életünket érinti. És azt láthatjuk Akháb királyon, hogy az igazán kényes kérdésekben kiadta a kezéből az irányítást. Amiben bizonytalan volt, abban engedett a feleségének. Talán azzal nyugtatta magát, hogy nem én csináltam. Nem én ölettem meg a prófétákat, az Úr prófétáit, nem én tettem ezt vagy azt a hitványságot, de ez Isten előtt biztos, hogy nem lehet magyarázat. Már tudjuk, Pilátus is csak nyugtatni szerette volna a lelkiismeretét, amikor kérte azt a kis vizet, és megmosta a kezeit, mondván, hogy én ártatlan vagyok. Na de megtanultuk jól. Legalább a konfirmációi felkészítéskor, hogy hányféleképpen vétkezhetünk? Gondolatban, szóban, cselekedettel és mulasztással. Bűnösök közt cinkos, aki hallgat. Vagy, aki tudna jót cselekedni, de nem teszi azt, bűne az annak. Nem mondhatja Akháb majd az ítéletkor, hogy nem én hajtottam végre ezeket a szörnyű tetteket. Nem mondhatja, hogy nem öltem meg egy prófétát sem, még Illés sem, pedig rettentően utáltam, mert nem akadályozta meg a bűnt, és ezzel ő is bűnös és bűnöző lett. Ezzel együtt találkozunk azzal a problémával is, hogy nem Isten rendje szerinti volt a házassága Akhábnak. Nem csak azért, mert egy hitetlen nőt vett feleségül, hanem azért is, mert nem vállalta a férfi szerepet. Nem vállalta a vezető szerepet a családban. Nem vállalta a családfőséggel együtt járó felelősséget, döntéseket és annak a terheit is, hanem mindent ráhagyott a feleségére. És ez megint csak egy mai probléma. Testvérek, nem egy fiatal, nagyon hűséges, elkötelezett keresztény lánnyal beszélgettem az utóbbi hónapokban, akik azt mondták, hogy nincs a közelükben, nincs a látókörükben olyan keresztény fiatalember, akire úgy tudnának nézni, hogy ez lehetne esetleg a férjem. Hogy a világban ez így van, azon nem csodálkozunk. Amikor már azon bekengenek itt emberek, hogy most férfi vagyok-e vagy nő, azon nem csodálkozunk. De hogy a keresztények között sincs, sok esetben már meg ez, hogy mi az Istentől rendelt feladata a férfinak és a nőnek, az már nagy baj. Amikor azt érzik nők, hogy látom ezt a fiatalembert, látom, hogy keresztény, de nem érzem úgy, hogy rábízhatnám az életem. Nem érzem úgy, hogy gondviselőm lenne. Nem érzem úgy, hogy erős lenne mellettem. Akkor az nagy baj. És Akháb egy ilyen ember volt, akit talán könnyebb volt úgy apostrofálni, hogy a feleségének a férje, hogy a Jézabel férje, és nem fordítva. Amikor 3,5 évig nem ad Isten esőt, akkor is Illésre haragszik Akháb. Hiába hallja tőle, hogy ez Isten üzenete, ítélete. Nem alázza meg magát az Úr előtt, hanem engedi Jézabelnek, hogy üldözze Illést, sőt, segít neki. Olyan súlyos a helyzet, hogyha nem találnak valahol vízforrást, akkor le kell vágni az állatokat, hogy ne hiába pusztuljanak el, legalább enni lehessen belőlük. És amikor Illés megjelenik újra Isten üzenetével, hogy lesz eső, de előtte meg akarja mutatni az Úr, hogy ő az élő és igaz Isten, hogy rajta kívül nincs több, Akháb Izrael megrontójának nevezi Illést. Képtelen arra, hogy megalázza magát és bűnbánatot tartson. És amikor Illés azt kéri, hogy gyűjtsék össze a Baál és Asera profétákat, hogy kitudódjon ki az igaz Isten, Akháb intézkedik és összegyűlnek 850 hamis pogány proféta. És végül hallottuk, bármit tesznek, nem történik semmi, ellenben Illés imádságára Isten megmutatja az ő igazi hatalmát, és ennek eredményeképpen Illés írtani akarja a bűnt, és ezért öli meg ezeket a prófétákat, a nép pedig látja, hogy az Úr az Isten. Így is kiáltanak fel, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Az Isten megmutatta, hogy ő az egyetlen, és rajta kívül nincsen több. És most megint nézzük meg Akhábot, mit tesz. Hazamegy a feleségéhez, és elmondja, mi történt. És ez az ember nem azt mondja el a feleségének, hogy az élő Isten, az én őseim Istene, az egyetlen igaz Isten, és pusztuljon ki az összes bálvány ebből az országból, hanem elmegy panaszkodni a saját feleségének, és azt mondja, képzeld el, Illés megölte a prófétáidat. Illés megölte a prófétáidat. Nem arról tesz bizonyságot, hogy az Isten irgalmas volt, nem pusztított el engem, hanem megmutatta önmagát, hanem panaszkodik a feleségnek, és bevádolja Illést. Akháb nem tud megtérni. Döbbenetes látni ezt a történetből. Olyan ember ő, aki sokat tud Istenről, ismeri a vallását, a régi történeteket Isten egyiptomi szabadításáról, tudja, hogy helytelen pogánynővel házasodni, és mégis megteszi, sohasem tagadta meg egyenesen, nyíltan az Urat, de mindig próbálja kerülni a nyílt színvallást és a konfliktust. És amikor egyértelműen átélő, hogy az Úr jelen van, akkor sem képes dönteni. Az énje mindig fontosabb, hogy rólam jót mondjanak, hogy felvilágosultnak tartsanak, hogy elfogadjanak, hogy szalonképesnek gondoljanak. Ugye milyen nehéz üzenet? Hogy állunk mi, akik szintén az Urat ismerjük, gyerekkorunktól kezdve? De tudják rólunk? Valljuk őt? Vagy toleránsak vagyunk, felvilágosultak, elhallgatjuk a csúnya beszédet, mert mi nem akarunk megsérteni senkit, elnézünk a csalások mellett, mert mi olyan felvilágosultak vagyunk, mint ahogyan tette annak idején Akháb. Csak hogy ő jó fiú legyen. De hogy fogunk előállni az Úrral, ha esetleg bátortalanok és megalkuvók vagyunk? Akháb olyan csodát élt át, amit a legtöbb földön élő ember soha az életében, és a szíve mégis kemény maradt. Nem véletlenül kezdett Meleg Attila nagytiszteletű úr minden ige hirdetést azzal, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Mert lehet, hogy valakit még az utókor is méltatni fog, és azt fogja mondani, micsoda bölcs ember volt, micsoda nagyszerű valaki, ha az élő Isten azt mondja, előttem te nem vagy semmi. Végül teljesen mindegy, mit írnak a fejfánkra, mert csak az számít, hogy Isten mit mond. Jobb keze vagy bal keze felől állít bennünket. Ahogyan Krisztus nem fogadta el az emberek dicséretét, hízelgését, hanem mindig az Atya akaratát tette, úgy kell nekünk is cselekednünk. Egy jó van a világon, egy igaz Isten, aki úgy szeretett minket, hogy a fiát adta értünk. Ő a mi bölcsességünk, ő a mi életünk, a mi reménységünk örökké. És hadd zárjam azzal, hogy tegnap imaközösséget tartottunk bent a hivatalban a kollégákkal, és az volt az ige, az imaközösségünk alapigéje, hogy tartassanak könyörgések minden vezetőkért. Amikor azt látjuk, hogy ekkora sötétség van szinte az egész világon, vezető körében, amikor azt látjuk, hogy vakok irányítanak, akkor nekünk ez adatott. Könyörögni a szemek megnyílásáért. Mert Isten tud rendet tenni, és tud békességet hozni, és tud áldást hozni, sőt, csak ő tud. De nélküle csak az a fejetlenség és káosz lesz, amit Akháb hagyott maga után. Nekünk van élő Istenünk, akit mi megtapasztaltunk, aki a szabadítunk, mi őt szolgáljuk. Amen. Felséges Isten, hozzád könyörgünk ebben a rendkívül nehéz időben. Sok nehézséget, sok krízist átéltünk, az idős emberek különösen is az elmúlt években, évtizedekben. De talán ennyire nehéz helyzet, mint ami most ezekben a hónapokban van, nagyon ritkán adatott. Különösen azért kétségbe ejtő a helyzet, mert azt látjuk, hogy rengeteg politikus, vezető, államférfi nem államférfihez méltóan viselkedik. Össze vannak zavarodva, mert csak egyedül és kizárólag a saját érdeküket keresik. Urunk, te olyan Isten vagy, aki már számtalanszor megmutattad a te dicsőségedet, aki irgalmas vagy ezer ízig, te hozzád könyörgünk, Urunk. Adj látást, adj bölcsességet ebben a nehéz és zavaros időkben a mi vezetőinknek. Adj, Urunk, te előtted való felelősséget, és tőled való látást, engedelmességet a te akaratodnak. Különösen könyörgünk, Urunk, azért, ami itt Európában történik, ezért a rengeteg bevándorlóért. Látjuk azt, hogy Európa nincs felkészülve rá, hogy befogadja őket. De legfőképpen lelkileg nincs, nem vagyunk felkészülve, mert rendkívül erőtlen a mi hitünk, az identitásunk, a stabilitásunk te benned. Könyörgünk, Urunk, erősítsd a keresztjéneket. Hadd legyünk elkötelezettek, hadd legyünk számodra engedelmesek. Újítsd meg, Urunk, a te egyházadat, és adj megújulásokat az egyes emberek szívében, és adj megtéréseket, és adjurunk a lagymatag, unatkozó hívők szívébe elköteleződést. Különösen könyörgünk, Urunk, azokért, akikről annyira elfeledkezünk az utóbbi időben, a kárpátaljai testvérekért, akik szintén nagy bajban vannak, légy hozzájuk irgalmas, Urunk, és adj mi hamarabb békességet, ha ez kedves előtted. És imádkozunk, Urunk, most azokért is, akik messze távol vannak tőlünk, könyörgünk, Urunk, a mi misszionáriusunkért, áld meg az ő munkáját, szolgálatát, aki szintén egy nehéz terepen dolgozik, Keszi Krisztina, de mégis talán nagyobb békessége van, mint amiben mi vagyunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, add, hogy lássuk az idők jeleit, és mindez bennünket az előtted való meghódolásra, az irántad való engedelmességre ösztönözzön. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk az életünket, a családunkat, a gyermekeinket, az unokáinkat, még ha nem is tudjuk, hogy mi vár rájuk, ha nem is tudjuk, mire nőnek fel, abban biztosak lehetünk, hogy a te kezedben lesz az életük. Köszönjük, Urunk, hogy ez az idő, ha rád nézünk, bennünket nem rettegéssel tölt el, hanem azzal a váradalommal, hogy majd jössz vissza a tieidért. Add, Urunk, hogy minden pillanatban készen legyünk a te fogadásodra. Hallgass meg a te kegyelmedért, Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.